Üdvözlöm a hallgatókat, Varga Edit vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Alkotmányellenesnek minősítette a lengyel alkotmánybíróság az uniós bíróság döntését a lengyel bírák fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályozása ügyében. A szakértő szerint nehéz helyzetben voltak az alkotmánybírák, hiszen egyúttal arról is dönteniük kellett, hogy az unióval vagy a lengyel kormánnyal mennek szembe. Tatár Tíme összefoglalója.
Nem nagyon lepte meg a döntés, miszerint a lengyel alkotmánybíróság, amelynek számos tagját a jelenlegi kormánypártok jelölték, végül az unióval és az uniós joggal való konfliktust vállalta fel. Fogalmazott Kende Tamás, az ELTE nemzetközi jogi tanszékének adjunktusa.
Ez alapvetően arról szól, hogy a fegyelmi tanács ellenőrizheti a bírák működését, és fegyelmi büntetéseket szabhat ki. Úgy, hogy a fegyelmi tanácsot nem a bírák választják, hanem a parlament választja. Olyan helyzet áll elő, hogy Lengyelországban nem fogják figyelembe venni a fegyelmi tanács eljárásában az Európai Unió Bíróságának a felfüggesztésre vonatkozó döntését.
Ebből azt következik, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság azt mondja ki, az Európai Uniós jognak nincs elsőbsége a tagállami joggal szemben, tette hozzá Kende Tamás.
Nincsen olyan írott szabály az Európai Unióban, ami ezt az elsőbséget kimondaná, de az elmúlt közel 60 év gyakorlatában ez az elsőbség ez egyértelműen kialakult és elfogadásra került. Hogy aztán ez a lengyel példa más országokban milyen következményekkel jár, az egy további kérdés.
A nemzetközi jogász szerint egy ilyen típusú alkotmányos vita nem fogja javítani az Európai Unió koherenciáját.
De emiatt az Európai Uniót magát temetni nem kell. Én azt nem gondolom, hogy ez az ügy odáig vinne, hogy Lengyelország kikerülne az Európai Unióból. Szerintem ez egyébként még a lengyel kormánynak sem célja, de az biztos, hogy a közeljövőben ezeket a kérdéseket rendezni kell, tehát valamilyen módon az uniós alapszerződésekbe be kell venni az uniós elsőbségét, és azt el kell fogadtatni a tagállamokkal.
Az Európai Bizottság csütörtökön arról is döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Lengyelország ellen az LMBT közösséghez tartozók alapvető jogainak megsértése miatt. 2019-ben ugyanis számos lengyel település és régió úgynevezett LMBT ideológia mentes zónák létrehozásáról döntött. Az Európai Bizottság februárban kért erről tájékoztatást, Lengyelország viszont azóta is válasz nélkül hagyta a kérések nagy részét. Ha ezt két hónapon belül nem pótolja, az ügy végső lépésként az Európai Unió bírósága elé kerülhet.
Ha az Európai Unió nem tud érvényt szerezni annak, hogy a kormányok ne hozzanak koordinálatlan döntéseket, akkor a koronavírus negyedik hulláma hatalmas károkat okozhat az európai turizmusban, hangsúlyozta Újhelyi István szocialista EP képviselő, az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottságának ágazatáért felelős alelnöke a testület keddi ülése után.
27 millió európai munkavállaló, és benne legalább 5-600 ezer hazai munkavállaló sorsa függ attól, hogy a turizmus tartósan jegelve lesz Európában. Sokat dolgoztunk azért, hogy elinduljon ez a bizonyos európai közös digitális igazolványrendszer, amelynek a jogszabályában rögzítettük, hogy minden európai tagállami kormányzat kötelező, hogy koordináljon egymással és az unióval, ne legyenek adhok bejelentések, más-más karanténszabályok, más-más tetrési szabályok. Ez az egyetlen megoldás, hogy visszatérjen a bizalom az európai, akár közlekedési parkban, repülőgépek üzemeltetésébe, akár pedig a turizmus fogadó helyeire. Ezt látjuk veszélyeztetve a mostani Európai Parlamenti Turisztikai és Közlekedési Bizottsági ülésen, ahol a soros szlovén elnökség turisztikai és felelős gazdasági miniszterét hallgattuk meg. Erre hívtam fel a figyelmet, hogy ha nem tud az Európai Unió érvényt szerezni annak, hogy a kormányok ne hozzanak önálló és koordinátlan döntéseket, akkor hatalmas baj lesz.
Megakasztja-e az európai gazdaságok talpraállását a delta koronavírus variáns? Egyes közgazdászok a fertőzések megugrása miatt újabb utazási és távolságtartási korlátozásoktól tartanak. Mások viszont bizakodóbbak. Szvetnik Endre összefoglalója.
Anglia az első olyan ország a világon, amely a növekvő koronavírus fertőzések ellenére jövő hétfőn feloldja a karanténkorlátozásokat. A brit törvényhozók és a lakosság egy része hatalmas nyomás alá helyezte a Johnson kabinetet, hogy ne hagyja tovább vérezni a gazdaságot, még akkor sem, ha a tudományos vélemény szerint súlyos következményekkel járhat a nyitás. Európában is hasonló megfontolásokból vonták vissza a korlátozások egy részét az utóbbi hetekben. Ennek nyomán felpörgött a gazdasági tevékenység, az emberek többet költöttek a boltokban, és nagyobb bizalommal tekintettek a családi költségvetésre, és így a közgazdászok is javítottak az európai növekedésről szóló prognózisaikon, jegyzi meg a Financial Times című lap. Csak hogy jött a rendkívül fertőző delta variáns, amely sok európai országban már az új fertőzések döntő részét adja. A fertőzések száma hónapok óta nem látott szintre ugrott, ami kétségeket ébreszt a gazdasági talpraállással kapcsolatban. Kicsit ideges vagyok, hogy a delta kisiklathatja, mondta a lapnak Erik Nielsen, a UniCredit Bank vezető közgazdásza. Igaz, nagyon rosszra kell fordulnia a helyzetnek egy újabb karantén előtt, jegyezte meg. Hollandiában viszont nem bízzák a véletlenre, most záratják be az épp kinyitott kávézókat, nightclubokat, miközben az angolok a megnyitásukra készülnek. A holland napi fertőzési ráta a nyitás két hete óta több mint tízszeresére ugrott. Ennek nyomán Mark Rutte miniszterelnök kénytelen volt elismerni, hogy hibáztak. Németország és Franciaország pedig arra intette polgárait, ne utazzanak Spanyolországba, amely már a legmagasabb fertőzési rátát produkálja a kontinensen. Pablo Hernández de Cos, a spanyol nemzeti bank elnöke elmondta, a gazdasági növekedési prognózist arra a feltételezésre alapozták, hogy a nyár után véget ér az egészségügyi válság, és hogy a spanyol idegenforgalom megtermeli a pandémia előtti éves bevétel felét, szemben a tavalyi egyötöddel. Az Európai Betegség Megelőzési és Kezelési Központ szerint most az EU-ban és az európai gazdasági térségben 51,5 fertőzött jut 100 ezer emberre, de egy hónap múlva már 90-re ugrik a szám. Hogyan hat ez az EU növekedési kilátásaira? Brüsszel a múlt héten különösen gyors 4,8%-os bővülést jósolt az évre. A prognózis azt jelentette, hogy az év végére a blokk gazdasága visszaáll a pandémia előtti szintre. Paolo Gentiloni gazdasági biztos közölte, nem lát tendenciát az újabb lezárásokra. Mások megjegyzik, mivel az EU lakosság 44%-a megkapta mindkét oltást, és a delta variáns inkább a fiatalokat sújtja, akiknél enyhébb lefolyású a betegség, az európai gazdaság talán szigorúbb lezárások nélkül megúszhatja a hullámot. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Varga Edit. Átadta a parancsnoki tisztséget hétfőn Austin Scott Miller, az Afganisztánban állomásozó amerikai csapatok parancsnoka, az amerikai hadsereg középső parancsnokságát vezető Frank McKenzie tábornoknak, aki a floridai Tampából fogja irányítani a műveleteket. Az afgán fővárosban Kabulban hétfőn tartott ceremóniával jelképesen véget ért az Egyesült Államok leghosszabb, csaknem 20 évig tartó fegyveres konfliktusa. Az amerikai csapatkivonásokról Németh Zoltán kérdezte Wagner Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját.
Hát egyfelől az országban polgárháború van már évek óta, tehát ezt nem érdemes az amerikai csapatok kivonásához kötni, vagy ahhoz kötni, hogy a nyugat jelen van-e, vagy nincs jelen Afganisztánban. Annak ellenére polgárháború van az országban, hogy a nyugat jelen van, talán így helyesebb lenne fogalmazni. Az afgán felek, az afgán kormány és a tálibok folyamatosan tárgyalnak. Kérdés, hogy lesz-e bármiféle megállapodás, annak ellenére, hogy a tárgyalások folyamatosan mennek, hiszen a tálibok az elmúlt hetekben, hónapokban sorra nyerik el, vagy foglalják el a különböző járásokat az ország egész területén. Most ugye már azt állítják, és ezt nem nagyon cáfolza senki, hogy az ország több mint felét elfoglalták. Volt egy olyan állítás, hogy 85%-át, az azért egy túlzás, de az ország több mint felét biztosan elfoglalták. Igazából harcok mindenhol, szinte mindenhol vannak az országban. Ami meglepő volt az, hogy az elmúlt hetekben Észak-Afganisztánban, amely korábban nem volt tálibok pártsája, vagy ilyen területe, Észak-Afganisztánban nagyon jelentős területeket tudtak elfoglalni, de emellett Kelet-Afganisztánban, Nyugat-Afganisztánban vagy télen is folynak a harcok. Kabul környékén, közvetlen környékén még nincsenek harcok.
Egyébként az amerikai jelenlét az elmúlt években azért tompította ezt a feszültséget, tehát ez a kivonulás mennyire élezte ki a helyzetet?
A kivonulás kiélezte a helyzetet, de az elmúlt években is azt lehetett látni, hogy hiába van ott az amerikai vagy a NATO jelenlét, hiszen NATO keretekben is voltak ott amerikaiak. Ez a nemzetközi jelenlét sem tudta megakadályozni azt a trendet, hogy a tálibok folyamatosan növelték a befolyási zónájukat. Abban az időben, mondhatjuk így, tehát mondjuk 2015 és 20 között felmérések szerint a tálibok az ország területének úgy egy negyedét uralták biztosan, és az ország területének mondjuk úgy felét, harmadát pedig folyamatosan harcoltak a kormányerők. Tehát a kormányerők mondjuk úgy az ország területének 30%-át, 40%-át uralták biztosan, és a többi az vagy tálib kézen volt, vagy folytak a harcok.
A kabuli reptér egyébként most kinek a kezében van, vagy kinek az ellenőrzése alatt?
A kabuli reptér folyamatosan a kormány ellenőrzése alatt van. Ugye ez egy nemzetközi repülőtér, ugye van a Bagrami katonai repülőtér, ahonnan most vonultak ki az amerikai, és ami az afgán hadsereg kezébe került, és van mellette, illetve Kabul mellett a kabuli nemzetközi repülőtér, annak van egy civil és egy katonai része, a civil része az afgán kormány, az afgán biztonsági erők ellenőrzése alatt van, a katonai része az meg az afgán hadsereg és a török hadsereg ellenőrzése alatt van, tehát az kvázi még nemzetközi ellenőrzése alatt van.
Ugye az amerikai kivonulása után az orosz és a kínai külügyminiszter vezetésével tanácskoztak az afganisztáni helyzetről a közép-ázsiai államok. Részleteket még nem lehet tudni az egyeztetésről, de a két nagyhatalomnak, Oroszországnak és Kínának milyen célja, milyen szerepe lehet ezek után?
Mind a két országnak ugyanaz az dilemmája. Egyrészt örülnek, hogy az Egyesült Államok távozik Afganisztánból, másrészt aggódnak attól, hogy az Egyesült Államok távozásával mi lesz Afganisztánban. Mind a két ország természetesen szoros kapcsolatot ápol az afgán kormánnyal is, és a tálibokkal is. Ugye Oroszország úgy tekint erre a régióra, hogy az Oroszország biztonsága szempontjából a első sáv, ahol meg kell tenni az óvintézkedéseket, az az egykori szovjet tagköztársaságok afganisztáni határán. Van, ugye Tadzsikisztánban, Üzbegisztánban, Türkmenisztánban tartanak attól, hogy terroristák jöhetnek át, tartanak a menekült hullámtól, amelyek átsodródhatnak Üzbegisztánban, Türkmenisztánban, Tadzsikisztánban, ugye ezek a népcsoportok is élnek az afgán határ túloldalán. A tálibok szándékai nem világosak, még mindig teljesen nyilván szeretnék azt a képet sugallni magukról, hogy ők egy felelős, kormányzóképes politikai erő, amely már távol tartja magát azoktól a fundamentalista szélsőséges nézetektől, amelyeket 20 évvel ezelőtt vallottak. De hát az egész csak akkor lesz biztos, ha ez megvalósul, és látjuk a gyakorlatban megvalósulni.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Parlament elfogadta a közlekedési, energetikai és távközlési hálózatok összekapcsolását támogató úgynevezett Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz következő 7 éves programját és költségvetését. A vitában felszólalt a fideszes Deli Andor, az EP délvidéki független képviselője.
Bízom abban, hogy az intézményközi megállapodások jóváhagyása, tenté pénzelés és adminisztrációs folyamatainak egyszerűsödése hozzájárulnak majd a még hiányzó kapcsoló pontok kialakulásához, és az észak-déli irányú konnektivitás megerősítéhez, különösen az EU közép-keleti tagállamai között. Azonban a teljes európai összekötöttség eléréséhez nem feledkezhetünk meg a nyugat-balkáni régióról sem. Az Európai Bizottság új nyugat-balkáni beruházási terve már is több százmillió eurós nagyságban támogatja a régió infrastruktúrális projektjeit, mint például a Belgrádot és Észak-Macedóniát összekötő vasútvonal felújítását. Ezek az útvonalak szervesen fognak kötődni a TEN-T folyosókhoz. Ezért már most meg kell teremteni a jogi kapcsolatot a TEN-T rendelet és a különböző nyugat-balkáni projektek között. A TEN-T rendelet felülvizsgálatának folyamata erre kiváló alkalom, amiben intenzíven be kell vonni a nyugat-balkáni országokat.
A program a 2021 és 27 közötti időszakban 30 milliárd euróból gazdálkodhat majd. Olyan közlekedési, energetikai és digitalizációs projektekhez biztosít forrásokat, amelyek megvalósítása uniós szinten is hasznos. Ilyen kiemelt transzeurópai projekt például a Rail Baltica, amely vasúti folyosót hoz létre a három balti tagállam között. Az alternatív üzemanyagok használatát segítő töltőállomás hálózat kiépítése, vagy a fontos közlekedési útvonalak 5G lefedettségének biztosítása. Az európai hálózatfinanszírozási eszköz jóvoltából ezek az eredeti ütemezés szerint 2030-ra megvalósulhatnak. Ismét napirenden volt az Európai Unió globális emberi jogi szankciórendszere. A parlamenti vitában felszólalt a Momentumos Cseh Katalin, a Renew Europe képviselője is.
The EU Magnitsky Law was a major step. But it's a job half done.
Jelentős lépés volt az EU Magnitsky törvény megalkotása, azonban ez félkész munka addig, amíg a korrupció büntethetősége nem szerepel benne. Minden jelentős demokrácia szankcionálja a korrupciót, az Egyesült Államok, Kanada, újabban pedig az Egyesült Királyság is. Csak az Európai Unió hiányzik innen. Ez nem csupán egy apró politikai részlet. Azt kockáztatjuk, hogy a piszkos pénzek biztonságos menedékévé válunk-e. Azok az oligarchák, akik London új szankciói miatt aggódnak, mintha óriás plakátokon látnák, hogy nyugodtan hozzák ide a pénzüket, ez az egyetlen hely nyugaton, ahol nincsenek ilyen szankciók. Ez abszurdum. Ennek az oka újfent az egyhangúság szabálya. Az EU saját kleptokratái, mint például Orbán, vétójoggal rendelkeznek külpolitikánk felett. Ne feledjük el, mit mondott nekünk Alexej Navalnyi tavaly novemberben, amíg Putyin oligarchái szabadon használhatják a jachtjaikkal az európai kikötőket, addig a Kremlben senki sem fogja komolyan venni az EU szankcióit.
Az EU 2020 decemberében elfogadott globális emberi jogi szankciórendszere, amelyet az Unió Magnitsky törvényeként is neveztek, az emberi jog sértésekkel kapcsolatosan elkövetett korrupciót az amerikai és a kanadai gyakorlattal ellentétben jelenleg nem sorolja a büntetendő jogsértések közé. Mindeközben a külügyi tanács e hét elején újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszország ellen bevezetett gazdasági szankciókat, mivel nem történt előrelépés a Minszki megállapodások végrehajtásában. A büntető intézkedéseket az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedésekre válaszul vezette be az Unió még 2014. júliusában, eredetileg egyéves időtartamra. Menekültügyi és határigazgatási alapokról döntött az Európai Parlament. Az alapok a migráció kezelésében, a harmadik országbeliek integrációjának megkönnyítésében és a határigazgatási feladatokban segítenek. A megújult menekültügyi migrációs és integrációs alapból majdnem 10 milliárd euró áll rendelkezésre a menekült és migrációs politika támogatására. Az integrált határigazgatási alap pedig több mint 6 milliárd eurót biztosít a külső határok megvédésére. Az EP kérésére az alap forrásai annak elősegítésére is felhasználhatóak, hogy a tagállamok igazságosabban osszák el egymás között a menekültek és a menedékkérők ellátásának feladatát. A Free SFE Egyesület Emergency Exit programja nyerte el idén az Európai Polgárdíjat. Ez a Magyar Színház és Filmművészeti Hallgatók, valamint öt másik Európai Uniós tagállam egyetemei között létrejött együttműködés. Az adhok alapon szükségszerűségből indult akció egy új típusú partnerséggé és közös oktatási folyamattá vált, amelynek alapja a szolidaritás és a partnerség. Az európai szinten létrejövő újfajta kezdeményezés nem csak a kölcsönös megértést és kulturális együttműködést segíti elő, de az európai értékek tiszteletben tartását, valamint a gyakorlatba való átültetését is. A Magyar Nemzeti Zsűri négy jelöltje közül hármat adminisztratív okokra hivatkozva kizártak. A Fidesz Európai Parlamenti Képviselőcsoportja méltánytalannak tartja a koronavírus járvány árnyékában a vírus ellen küzdő egészségügyi dolgozók kizárását. Ezért Járóka Lívia, fideszes EP alelnök kezdeményezésére a koronavírus elleni küzdelemben résztvevő egészségügyi dolgozók és nemzeti képviseletük külön elismerésben részesült. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről. Új műsorral legközelebb szeptember 2-án jelentkezünk. Addig is viszonthallásra!
Az EP perceket hallották.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A műsorvezetőt, Varga Editet hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!